Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mi nagyra tartjuk a lengyel diplomáciát, ezért is rossz nézni, ahogy az lesüllyed a hazugság mocsarába, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, 1001-szer is ismételjük meg tehát. A békemisszió során Orbán Viktor miniszterelnök Magyarországot képviselte, és nem az Európai Uniót. Reményét fejezte ki, hogy talán most sikerül megérteni. Majd azt írta, nem volt túlzott bölcsességre, elszigeteltségről beszélni egy olyan miniszterelnök és kormány esetében, amely Európából mára egyedüliként tud kapcsolatot tartani egyszerre kelet és nyugat felé. Mi minden esetre várjuk vissza lengyel testvéreinket vissza Közép-Európába, olvasható Szijjártó Péter közösségi oldalán tett bejegyzésében. Elindult kedden a pótfelvételi eljárás. Idén is több mint 8000 állami ösztöndíjas helyet hirdettek meg az intézmények, közölte az Oktatási Hivatal a távirat irodával. A közlemény szerint állami ösztöndíjas képzések érhetők el, többi között a pedagógus, a műszaki, a természettudományos, az informatikai és az orvos egészségtudományi képzési területeken. A pótfelvételi eljárásban az általános eljárásnak megfelelően elektronikusan a www.felvi.hu felületen lehet benyújtani a jelentkezést augusztus 7-éig, jelezték. Hozzátették, azok jelentkezhetnek a pótfelvételiben, akik az idei általános felvételi eljárásban nem jelentkeztek vagy nem sikerült a felvételiük. Azt írták, a pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény valamely szakjára lehet jelentkezni. A jelentkezésről minden további részlet, információ, tudnivaló megtalálható a www.felvi.hu felületen. A felvételi döntés augusztus 29-én várható, áll a közleményben. A felsőoktatásban mind a jelentkezők létszámában, mind a felvettek létszámában a második helyre került a pedagógus képzés, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Varga Bajusz Veronika szerint ez a januári történelmi jelentőségű pedagógus béremelésnek, valamint az úgynevezett rövid ciklusú tanárképzés bevezetésének köszönhető. Ennek az a lényege, hogy akiknek már van valamilyen alapképzettségük, egy-másfél év tanulmány után mesterképzéssel tanárként el tudnak helyezkedni, mondta az államtitkár. Egyre népszerűbbek a nemzetgazdaság és a munkaerőpiac számára fontos képzési területek, többek között a műszaki, az orvosi és az egészségtudományi képzések, hangsúlyozta. Hozzátette, továbbra is a gazdaságtudományi képzések a legkeresettebbek, idén a felvételi pontok 20%-át az egyetemek határozták meg, míg korábban ez az arány csak 10-12% volt, reagált az államtitkár arra, hogy problémák merültek fel a pontszámítással kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a besorolási végzések készhezvétele után a jelentkezőknek 15 nap áll a rendelkezésre a jogorvoslatra, az oktatási hivatal minden esetet megvizsgál az érintett felsőoktatási intézmény bevonásával. 2024. júniusában a turisztikai szálláshelyeken 1,8 millió vendég közel 4,2 millió vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 11, a vendégészakáké 3,1%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma az idén egy héttel tovább tartó iskolai tanév hatására is 2,2%-kal csökkent, a külföldi vendégészakáké 9,4%-kal nőtt. 2024. január-júniusban a belföldi vendégek által a turisztikai szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 3, a külföldieké 12%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Végül az időjárásról. túlnyomóan felhőtlen, napos, száraz idő várható, legfeljebb néhol lehet kevés gomoly felhő. A Tiszántúlon és helyenként a Dunántúlon megélénkülhet az északi asszél, de nagyrészt mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet napközben döntően 26 és 31 fok között várható. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes két éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő két éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A gekkók kis és középméretű gyíkok, melyek a meleg mérsékelt övezeti és a trópusi éghajlatú területeken élnek. Megtalálhatók a sziklás sivatagokban, a hegyekben, a dzsungelekben, valamint a füves és a városi területeken egyaránt. És itt érkeztünk el mai témánkhoz. Egy fajuk ugyanis, az úgynevezett kocsi gekkó már bizonyítottan több magyarországi városban megvetette a lábát. Erről dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét kérdeztem.
A gekkók egyébként jó néhány fajuk a világon nagyon is jól terjed, és invazív fajokként előfordulnak. Általában nyilván trópusról trópusra, vagy szubtrópusról szubtrópusra terjednek. Már csak azért is, mert nagyon sok fajuk egészen ember közeli élőhelyeken él, és pusztán az áruszállításainkkal, vagy a dolgaink ide-oda hurcolásával simán áttelepítjük őket egyik kontinensről a másikra. Jól el vannak mindenütt igazából, jól elbújnak azokon a helyeken, ahol mi élünk, rovarokkal táplálkoznak, és aztán akár egy bútordarabbal, egy konténerrel, minden további nélkül eljutnak egyik kontinensről a másikra, és mivel ott is ugyanolyan úgynevezett szinantróp állatként működnek, mint ahonnan származnak, vagyis az ember közelében élő állatként, ezért nagyon jól megtelepednek. Aztán van egy érdekes dolog ezekkel a gekkókkal, hogy az ember közelségét kedvelik, tehát például épületekben is előfordulnak, hogy az ilyen fajok képesek esetleg melegebb klímáról, hűvösebb klímára költözni, mert hogy az ember környezetében, hiába él az ember hűvösebb klímán, hát fűt télen, emiatt fagymentes környezetet tud biztosítani, és hogyha egy-egy ilyen gekko meg tud telepedni ilyen helyen, akkor annak ellenére, hogy azt gondolnánk, hogy szubtrópusi vagy trópusi, egész jól el van mérsékeltevi, vagy akár hűvösebb klímán is, csak azért, mert mi a fűtésünkkel biztosítjuk számára a megfelelő körülményeket. Egy ilyen faj az, ami nálam megjelent, vagy felbukkant, most már több helyen egyébként, mert nem csak Budapesten, de tudunk egy gyulai populációt, ott egy kertvárosban él egy nagyon érdekes kis populációja ennek a gekkónak, illetve van egy betelepített, egy balatoni településem, illetve volt egy korábban, amelyik ismert volt, és még tudományos publikációkba is bekerült, talán valamikor a 90-es években, a budapesti, az M7-es, M1-es kijáratánál, ott az Osztyapenko szobornál, vagy a Dajka Gábor utca magasságában volt néhány olyan régi társasház, amelyeknek klasszikus régi belső lépcsőházaik voltak üvegfalakkal, meg egyebekkel, és ott egy akkori hobbi állattartó néhány állatot elengedett, és azok megtelepedtek azon a házon, és egy ismert önfenntartó populáció élt teljesen függetlenül emberi behatástól. De az emberi behatás az volt, hogy a házat, vagy a lakásokat fűtötték, a fűtött lakások a lépcsőházat temperálták, és a temperált lépcsőházban ezek az állatok minden további nélkül átteleltek. És még egy populáció bukkant fel, ez pedig a Budapest 9. kerülete, ahol az elmúlt években a MMA-nek, a kétértő hüllővédelmi szakosztályának a térképező oldalán, a HERP térképen, amelyről már korábban mi beszéltünk, felbukkant néhány adat erről a kis gekkóról, és mi is tudtunk néhány korábbi adatot ugyancsak a 9. kerület környékéről, ami alapján erősen felvetődött a gyanú, hogy ez a kis állat ott is megtelepedett. És ez a gekkó egyébként az úgynevezett kocsi gekkó, amit egy szeméről neveztek el, egyébként régen csupaszúlyú gekkóként volt ismert Magyarországon, ez a Mediodactylus kocsi nevezetű kis gekkó, amelyik Balkánon fordul elő, illetve nagyon közeli rokoni fajai, amelyeket korábban nem tudtak megkülönböztetni tőle, azok Kis-Ázsiáig, Közel-Keletig megtalálhatók. Na most ez a gekkó, ami nálunk előfordul, illetve az a 9. kerületi állomány, ez némi nyomozás után kiderült róla, hogy Délnyugat-Bulgáriából származik, ugyanis valaki, aki ott a 9. kerületnek egy pontján lakott, illetve lakik azt hiszem mind a mai napig, egy egykori hobbi állattartó, aki a 80-as évek végén Bulgáriába járt több hazai hobbi állattartóval hüllőket keresni, és onnan hozták ezeket haza. Ugye 80-as években még a kommunizmusban járunk, tehát akkor magyaroknak a többsége nem nagyon jutott el olyan helyekre, ahol mediterrán hüllőfauna előfordult. Hát Jugoszlávia lehetett volna egy lehetőség, de ugye az sem volt egy könnyen megközelíthető az akkori rendszerben, nem volt olcsó sem, meg ugye oda is, ha jól emlékszem, 2 évente lehetett eljutni, és hát nyugatra meg még kevésbé, mert bár oda 3 évente el lehetett elméletileg jutni, de hát pénze nem sok embernek volt arra, hogy Görögországban, Olaszországban nyaraljon, nagyon kevés ember jutott el ezekbe az országokba, de Délnyugat-Bulgáriában, illetve Bulgária két pontja, az tényleg benyúlik a Balkán-Mediterrán klímájába, és ott ezek a balkáni-mediterrán hüllőfajok előfordulnak, úgyhogy a közép-európai egykori szocialista blokknak a hüllőkedvelői jártak ezekre a helyekre, így köztük a magyarok is.
És hoztak is haza
a 80-as években Délnyugat-Bulgáriába, és onnan hoztak haza hüllőket. Én kamaszkoromban még magam is vettem ott gyűjtő embertől ilyen kocsigekkókat, és volt nekem is egy pár évig, tartottam őket otthon is, én is egy fali terráriumot készítettem számukra, amit felakasztottam a falra, szépen falat építettem benne, nagyon jól néztek ki a gekkók, nagyon jól érezték magukat, és egy ugyanilyen terrárium a 9. kerületben leszakadt a falról, valószínűleg rosszul volt rögzítve, és a ripityára tört, és a benne lévő 6-8 gekkó szanaszét rohant. Ez valami 83-84-ben történt. És hát nem tudta már a tulajdonosuk begyűjteni őket, azok úgy szétszélettek a lépcsőházakban, a lakást elhagyták, stb. Úgyhogy már nem tudta begyűjteni őket, és évekkel később neki is feltűnt már, hogy a lépcsőházban egyszer csak megjelentek a lámpák környékén. Ezek a gekkók majd egyre távolabbi házakban is előkerültek. Nem csak ez a kis állomány lehetett az induló állomány, hanem volt még valaki, akinek voltak ilyen gekkói, őtől levettem szerintem én is annak idején a sajátjaimat, és Állítólag talán tőle is megszökött néhány példány. Na mindegy, a lényeg az, hogy kellő számú kis gekkó szabadult ki akkor azokban a lakásokban a 80-as évek közepén, amelyek nagyon szépen rejtetten, éveken át csak néhány ember szeme előtt, mert gyakorlatilag senki nem veszi észre őket, ott úgy elkezdtek terjedni a 9. kerületben. Mai napig nem tudjuk, hogy milyen távol terjedtek el, tehát ha a Ferenc körúttól nézzük, akkor talán a legtávolabbi példány, amelyik csak annyit tudunk róla, hogy valahol a Népliget környékéről került elő, ami azt jelenti, hogy már a 9. kerület külső, vagyis legalábbis az épített belvárosi résznek a legkülső részéről igen távolról került elő.
De ez azért, hány példányról beszélhetünk?
De ez azért nem biztos. Már erre majd visszatérek, hogy hány példányról beszélünk, mert ugye az évek során, ami még bejött adat, az olyan 3-4-5 gekkóról jött adat, amelyekből néhány be is fogtak, volt, aki tartotta őket egy ideig otthon, aztán elpusztultak. Egy-két példány bekerült múzeumba is, nem múzeumi gyűjteményekbe, de hogy nem tudtunk róluk. És én aztán elkezdtem utána nézni, hogy tulajdonképpen hol lehetnek ezek a példányok, mennyi lehet, meddig terjedtek. Úgyhogy az elmúlt 2 évben elkezdtük járni ezt a környéket, és próbálunk adatokat gyűjteni, és megmondom, az első évben hiába tudtuk, hogy ott kell legyenek a gekkók, mert tudtunk pontokat a Tűzolt utcából, a Tompa utcából, stb., de egyszerűen nem találtuk a gekkókat. Nagyon-nagyon nehéz észrevenni. És aztán mégis csak egy-két embernek sikerült azonosítani egy-egy állatot, amelyek rendszeresen ugyanott vannak, és meg lehetett találni, és újra meg lehet találni ezeket a példányokat ma házfalakon. Kezdett összeállni, hogy körülbelül hol kell keresni őket, milyen típusú falakon, milyen típusú helyeken, hol bújnak meg jobban, milyen apró részleteket kedvelnek a házakon. Az kiderült, hogy viszonylag magasan ülnek, nagyon sokszor teljesen rejtetten, tehát például nem lehet őket látni a házfalon, viszont lehet őket hallani, hogy a gekkók azok a kevés hüllő közé tartoznak, amelyek valódi hangot adnak ki, egy ilyen kis, mint a kis pici vasgolyókat kocogtatnánk össze, ilyen keke-keke-keke hangokat, ilyen viszonylag magas hangot, és hogyha az ember elég későn, amikor már ugye a forgalom lecsillapodik, akkor időnként lehet hallani őket, és akkor az ember látja, hogy valonnan jön a hang, de a gekkót nem lehet látni, mert valami mögül szól, vagy egy utcatábla mögül szól, vagy egy légkondi mögül, vagy egy mozgásérzékelő mögül szól, tehát hogy nagyon érdekes módon nehéz őket megtalálni.
Főleg, hogy éjszakai állatok is?
Éjszakai állatok, igen, ezt azért tudni kell, hogy nagyjából sötétedés után jönnek elő. Addig nem nagyon lehet őket látni, sötétedés után előbújnak, és kedvelik egyébként a lámpákat, az utcai lámpák által megvilágított részeket, mert hogy a rovarokat azt csalja, és a rovarok ott keringenek a lámpa körül, aztán időnként leszállnak a falon, amelyeket a gekkók megfognak. Ugye így kell őket keresni, tehát hogy ezeken a régi budapesti koszos, poros, elkormolódott, elporosodott házfalakon ezek a pici szürke gekkók iszonyatosan nehéz őket észrevenni. Úgyhogy nagyon jó szem kell hozzá, ugye zseblámpázni szoktunk, akkor ugye persze mindenki azt nézi, hogy mit keresünk, akkor nem hiszik el, hogy gekkókat keresünk, hát vagy bolondnak néznek, vagy betörőnek, vagy nem tudom éppen minek, de a lényeg az, hogy tényleg nem könnyű őket megtalálni, de most egyre több példány került elő, és hát van, hogy be tudunk menni ezeknek a bérházaknak a belső udvaraiba, amelyek úgy szintén kiváló helyek, és ott is nagyon nehéz őket észrevenni, hát talán 1-2 találtunk így, amelyek például a kapu mögötti lámpa fölött ott kuksolt, és ott leskelődött. De én is találtam ereszt csatorna mellett a koszos falon, de alig tudtam már kivenni, és nagyon hunyorogtam, és merezgettem a szememet, hogy tulajdonképpen jól látom-e, hogy gekkóról van szó, és aztán persze egy teleobjektívvel, vakuval rávillantva már elég világos volt, hogy gekkóról van szó, tehát nem könnyű őket észrevenni. Elég sok lakót is megkérdeztem most már, meg üzlettulajdonosokat, 1-2 ember mondja, hogy tud róluk, tehát látta őket, meg van a házban, 1-2 ember jelezte is, hogy ő fogott is a lakásában, a szőnyeg alatt, vagy a függöny mögött néha előkerült, van, ahol beleesik a fürdőkádba, és nem tud kijönni, nagyon sok gekkóval ellentétben, tudjuk azt, hogy a gekkók képesek feltapadni üvegfalra is, de az azért van, mert olyan speciális új lemezeik vannak, amelyek elektrostatikus vonzással fenntartja őket a felületeken. De most ennek a kis kocsi gekkónak ilyenje nincsen, neki csak karmai vannak, tehát neki nincs tapadója, ezért ő csak a falnak a különböző érdességén tud megkapaszkodni, ezért nagyon gyakran plafonra nem tud tapadni, mint a legtöbb gekko. Sok gekko tud plafonra tapadni, ők nem annyira, de ennek ellenére nagyon magasra föl tudnak kapaszkodni. És így a fürdőkádakból például nem tudnak kijönni, hogyha belesnek egy fürdőkádba.
Városi populációkról beszéltél eddig, ezek elszigetelt jelenségek, ki tudja, hogy honnan, hogyan kerültek ki és maradtak életképesek. A természetben megjelenhet-e az a faj, amiről most beszéltünk, a kocsi gekko?
Azt gondoljuk, hogy nem. Pont azért nem, mert ez azért egy melegebb klímához alkalmazkodott, és a téli időszakot pusztán az emberi jelenléttel tudja átvészelni, vagyis azért, mert fűtünk. Ha kikerülne a természetbe, valószínűleg, hogy nem volnának meg azok a viselkedési elemei, ami által át tudná vészelni akár a közép-európai teleket, mint amilyen a miénk, és nem hinném, hogy megmaradna természetes körülmények között. Ami valószínűsíthető, hogy előbb-utóbb Budapest belvárosát teljesen be fogja népesíteni. Tehát ott az egész belvárosban valamennyi időn belül meg fog jelenni. Most egyelőre nem tudjuk, hogy a 9. kerületben mekkora területen elterjedt. Viszonylag nagy területen tűnik, de hát azért így az egy ilyen negyed kerületnyi területről beszélünk, vagy még kisebbről, ami ugye az elmúlt 40 évben zajlott le. Tehát ahhoz, hogy egész Budapestet benépesítse, itt valószínűleg, mert hogy a belvárosi rész benépesítse, azért még sok évtizedre szükség van.
Minden potenciális, vagy minden invazív faj akármilyen ártalmatlannak tűnik, vagy az is, de mégis ökológiailag problémát jelent. Ennél a fajnál mi a helyzet?
Ennél a fajnál olyan nagyon nagy veszélyeket nem látunk, mert hogy a hazai hüllő fajainkkal nem nagyon kerül versengésbe. Az egyetlen olyan faj, amelyikkel valamilyen mértékben versenyezhetne, az a faligyík, de a faligyík az nappali állat, a gekko meg éjszakai állat, így valószínűleg, hogy semmiféle versenytársként nem jelentkezik a hazai fajok számára. Egy potenciális problémát okozhat, ha például a kezdő populációnak voltak olyan parazitái, amelyek mondjuk a hazai herpetofaunában a hazai fajok számára ismeretlenek, valamilyen mediterrán otkák vagy egyebek, ezek átmehetnek mondjuk a faligyíkra, ezek okozhatnak problémát, esetleg hordozhatnak olyan vírusokat vagy patogéneket, amelyek a hazai hüllőkre veszélyesek lehetnek, hogyha a populációik összeérnek. Márpedig itt azért a kerületben valószínűleg, hogy összeér a populációk, mert faligyíkok, ha a külső részeken biztos, hogy jelen vannak a házak között, és akkor már lehet kapcsolódás a hazai herpetofaunával. Tehát ez a potenciális veszély megvan. Emberre nézve valószínűleg teljesen ártalmatlan, igazából max annyi a fő probléma vele, hogy emberek egy része negatívan viszonyul hozzájuk, tehát hogyha megjelenik a lakásba, akkor kisebb fajta pánikot kelthet, de egyébként nagyon tetszetős külsejű állatok, abszolút félnek az embertől, semmit nem csinálnak velünk, csak élik a maguk életét, egyébként meg összeszedik a rovarokat a házból, úgyhogy ilyen értelemben nincs velük gond. Az más kérdés, hogy apró pici ürüléket adhagynak a lakásban is, hogyha bent laknak, de én azt gondolom, hogy légy is és minden más is hagy ilyeneket, úgyhogy szerintem ez viszonylag nagy mértékben tolerálható, a porszívóval el lehet távolítani ezeket, de olyan pici ez, hogy nem hinném, hogy ez különösen feltűnne valakinek. Tehát, hogy emberi szempontból teljesen ártalmatlan lényekről van szó.
Az elmúlt percekben a hazánkban élő gekkókról dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották. Most Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 43. része hangzik el, felolvassa Szívós Győző.
Március 26-tól március 29-ig. A mostani Kenya-kör első célpontja a Kenya-hegy. Telekiék is esőben érkeztek ide, igaz ők októberben a kisesős évszakban. A mai Naromoru nevű településtől nem messze Ndoro mellett táboroztak. Hőnel nagyszerűen írta le az esőzés hatását. Az esős évszaknak örvendetes következménye, hogy a vad nem lévén többé, mint a száraz évszakban, bizonyos itatókhoz kötve, mindenfelé elszóródott, hogy a friss, gyorsan növő fűszálat lelegelje. Az erdőkön, mezőkön, amelyek kiaszva tegnap még szürke és sárga színű képet nyújtottak, ma már minden szál kihajtott, és csak hamar zöld színben díszlett. A kopár Ndoro mint egy varázsütésre kerté alakult. A természetnek ezen hirtelen újjáéledése egyike volt a legmeghatóbb jelenségeknek, amelyet egész utunkban tapasztaltunk. A Kenya-hegy lábánál ismét felkerestük a Brown birtokot. Ezúttal a házi úr, Monty Brown is otthon volt. 60 év felé járó, szikár, alacsony, megnyerő szívélyességű ember. Házából nyugodtság, visszafogott kényelem és magától értetődő elegancia sugárzik. S bár rég elmúltak a gyarmati idők, inas, szobalány, szakács, kertész, sofőr és titkár azért még akad. A Kenya-hegy környéke a kikujuk földje. Teleki nagy csatákat vívott a harcias néppel, s meggyűlt velük a bajuk az angoloknak is. A kikujuk voltak az 50-es években megerősödött függetlenségi mozgalom élharcosai. Az ő nevükhöz fűződik a nem ok nélkül rettegett Mau-Mau mozgalom. Akkoriban a gerillák éjszakánként bekopogtak a fehér telepesekhez, és mindenkit legyilkoltak, akit ott találtak. Férfiakat, asszonyokat, gyerekeket, sőt a fekete szolgákat is. Vezetőjük az öreg Amzee volt, ismertebb nevén Jomo Kenyatta. Később elismert és megbecsült politikus. Kenyából ő csinált független államot, pedig a mesterséges határok közé szorított és sok nemzetiségű afrikai országokban ez ugyancsak nehéz. Kenyatta bölcsességére jellemző, hogy utódjául nem egy nagy törzsből választott vezetőt, hanem egy kicsiny, jelentéktelen etnikumból, a Kalenjinből. Talán ezért sikerült az új elnöknek, Arap Moynak elkerülni a nagyobb törzsi zavargásokat. Az is sikeres húzás, hogy az államnyelv a szuahéli és az angol. Kenyában 20 nagyobb és számtalan kisebb törzs etnikum él, ezek összefogása másképpen elképzelhetetlen lett volna. A kikujuk szorgalmas földművelők. Szépen ápolt földjeiken sok zöldségfélét, főleg sárgarépát és paradicsomot, aztán burgonyát, körtét és barackot termelnek. A banánt, a kávét, a kukoricát és a búzát nagyobb ültetvényeken találjuk. Sok a bővízű folyó, patak, és szinte minden négyzetcentimétert gondosan megművelnek. Sok a dúsgyapjú birka is. Ez a kikujú felföld 2000 méteres hűvös és csapadékos magasságában nem meglepő, mégis meghökkentő a sok fehérusankás, fekete arc. Azt mondják, hogy ez a helyi népviselet. Igaz, a táj csak nem kárpáti, fenyvesek, zúgó patakok, jéghideg források jellemzik. Néprajzosaink lent maradtak, nekik más dolguk van, mi pedig elindultunk a Kenya Nemzeti Parkba. 3045 méter magasságban 10 ágyos faház várt bennünket, idáig kocsival fel lehet jutni. A Kenya-hegy a Kilimandzsáro után Afrika második legnagyobb vulkánóriása. Csúcsa 5000 méter fölé emelkedik, 5199 méter. Másmilyen, mint tanzániai társa. Az egyenletesen emelkedő hegylábból meredeken szökik az ég felé az eljegesedett sziklacsúcs. Telekiék idején a Kenya-hegy vadászparadicsom volt. Sátruk mellett oroszlán bömbölt, elefántok trombitáltak és orrszarvuk dübörögtek. Sok volt az azóta kipusztult zebrafajból, a kvagából is. Ma elefánt és oroszlán csak látogatóban érkezik, s a rég kilőtt orrszarvuk betelepítésével, tenyésztésével egy amerikai házaspár foglalkozik. Állataikat valóságos magánhadsereg őrzi. 3000 méter felett hamisítatlan köderdő fogadott. A dús növényzet mindig nedves. A talajt hatalmas páfrányok, a korhat fákat vastag mohaszőnyek borítja. Az ajnövényzetben piros liliomok bújnak meg, kelyhükben bogarak és darazsak lapulnak. Persze megfogtam őket. A giriszta öntéssel is megpróbálkoztam nagy sikerrel. A módszer az ürgeöntéshez hasonlatos. A giriszta bőre nagyon érzékeny. Például a nagyon híg, formalinos oldatot is utálja. Ha pár vödör kissé formalinos vízzel felöntjük a giriszta gyanús helyeket, pár perc múlva megjelennek a földfelszínén a menekülő giriszták. Amíg dolgoztam, a környező fákról nagy irigységgel nézték a majmok, amint csipesszel összeszedtem a zsákmányt. A giriszta finom falat. Ők is nagyon szeretik. Este az erdő szélen gyűjtöttem. A lámpára csak kevés rovar repült, de ahány, annyiféle. Ezt úgy mondjuk, hogy nagy a diverzitás. A rovarvilág itt szemre olyan, mint a mérsékeltövön. Egyáltalán nem trópusi kinézetűek. Másnap egész nap gyűjtöttem. Girisztákat, bogarakat, meg hüllőket. Különösen a kaméleonokkal volt szerencsém. Ezek szokás szerint hol a fejemre, hol az ölembe estek. Közben egy horrorfilmbe illő jelenetet éltem át. Reggel a szokottnál tovább aludtam. S arra ébredtem, hogy nyikorogva nyílik a faajtó, és egy nagy szőrös kéz tapogat a zár után. Majd mielőtt felocsúttam volna, kék majmok jókora hordája rontott be. Fél méteresnél is nagyobb állatok. Áldász küzdelmet vívtam, mire az utolsót is kivertem a szobából. Magukkal vitték a gondosan előkészített reggelimet és egy csomó más élelmiszert. A csapat ugyanaznap hajnalán elindult a csúcs felé. Safi így mesélte el az eseményeket. Hajnalban, mikor nekivágtunk az útnak, még sötét volt. Fantasztikus fák alatt mentünk, amelyeken még fantasztikusabb zúzmó szakáll lengedezett. Még sötétben kezdődött a lassú, egyenletes és kimerítő kapaszkodás. A mocsárréten különösen fárasztó volt a járás, mert lábszár középig merültünk a híg fekete sárba. Az aznapi feladat rettentő nagy volt. 20 kilométert kellett megtenni felfelé, legyűrni 1300 méter szintkülönbséget, és estére még vissza is akartunk érkezni. Főnök Gyula és higanymozgású Béla előre tört. Csak hamar el is vesztettük őket a szemünk elől. Galácz András is elvált tőlünk, visszament a kunyhóhoz, ahol Vojnics a duduival foglalkozott. Kalabaska doktor, ezt a nevét Kubi onnét kapta, hogy rengeteg tökedényt, kalabaskát vásárolt össze a maszájoktól, és professzor Martin, vagyis osztrák barátunk Zéger, szintén előre ment, mi hárman maradtunk Jancsival és Dokival. Lassan mentünk, mert Doki nem nagyon bírta. Az előző nap feltörte a lábát a cipő, s most Vojnics bakancsába mászott, ami viszont a tulajdonos a lábát törte fel. Jancsi a statívot cipelte, én megfilmeztem. Igen, a nehéz statívval másztunk fel a hegyre, ami különben egy marhaság, de legalább tudtam madarakat filmezni. Felérkeztünk a gerincnek a peremére. Innét már látszott a csúcs. Egy pillanatra. Akkor jött egy felhő, és annyi. Balra lefelé húzódott a Teleki völgy. Ma is így nevezik. A Teleki völgy oldalában feljebb kerülve feltűntek a szenéciók, hatalmas, többfelé elágazó példányok. A völgybe újabb és újabb felhőtömegek nyomultak a csúcs felé. Két ilyen felhőtömeg között pillanatokra kisütött a nap, közben viszont állandóan esett. Egy szenéció alatt utolértük Kubit és Zégert. Ott ültek és beszélgettek. Zégernek már elege volt a mászásból, de rávettük, hogy tovább jöjjön. Jó pofa volt a vasalt városi nadrágában, a két lába köré lábszárvédőként nejlonzacskókat tekert. Elérkeztünk a Teleki patakhoz. A túloldalon még inkább emelkedett az ösvény, fura füttyöket hallottunk és titokzatos mozgásokat láttunk a háttérben. Friss leopárdnyomokat is találtunk a sárban. A ködből váratlanul farkatlan szőrmók állatkák, mormoták bukkantak elő. A mormoták füttyögettek, az eső esett, Doki azért káromkodott, mert már az András cipője is törte a lábát, Jancsi azért, mert beázott a bakancsa. Én meg a napot átkoztam, amiért nem süt, és nem tudok dolgozni. Az emelkedő alján táblát találtunk, hogy a Teleki ház 200 méter. Semmi, azt gondoltuk, aztán csak mentünk. Mire kiderült, hogy a 200 méter a szintkülönbség, és nem távolság. Mindegy. Azért elértük a Teleki házat. Gyula és Béla már rég ott voltak, s a nap is kisütött. A jelzőtábla felirata Teleki hát, 4300 méter. Teleki annak idején idáig jött fel, de visszafordult, mert nem hozott magával meleg ruhát. Ezt egyébként 100 évvel később Gyusziék is megtették. És az eső is éppen úgy esett 100 évvel ezelőtt, mint most. Lefelé Kalabaska doktor cipelte a statívot, közös megegyezéssel. Vagy 200 méterrel odább 200 mormota ült a sziklahasadékban, és engem megütött a guta, mert elfogyott a filmem. Mérgem csak fokozódott, amikor kiderült, hogy világhírű földrajztanár társam eltévesztette az utat, és lefelé menetben fel kellett mászni egy vizes, csúszós hegyoldalba. Kubi le is zúgott egy szikláról, de a statív szerencsére a mocsárba esett, és nem lett semmi baja. Mentünk tovább a csöpögő és reszkető földrajztudóssal, közben magam is többször térdig süllyedtem a mocsárban. Végül egy vízfolyásban kötöttünk ki, és ebben addig ereszkedtünk, amíg a telihold fényében meg nem láttuk a kunyhót. Innét már csak 5 kilométert kellett gyalogolni. Bebújtunk a hálózsákokba, és még vetkőzés közben elaludtunk.
Vojnics András utazása a Rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 43. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Karkus István nevében is. Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott adást pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Antonino Bello Korunkasszonya Mária című művének 9. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel.
Don Toninho Bello, korunk asszonya, Mária. Mária a csönd asszonya. A sok Mária jelzők között, amelyeknél nem is tudni, hogy inkább a költők fantáziáját vagy a népi jámborság gyöngétségét csodáljuk-e, találtam egy rendkívül vonzót. Mária a csönd székesegyháza. Persze ma nem könnyű megtapasztalni a csöndet a nagyvárosok székesegyházaiban. Aki azonban az imádság szándékától vezérelve térbe ide, mindig megtalálja hozzá a megfelelő szögletet. Leülve, elcsodálkozva és körültekintve, elég felemelnie tekintetét a padlóról, és a csöndet megbújva megtalálja odafönt a boltívek félhomályában és a bordaívek kereszteződésénél. Sőt, még feljebb. Mert ha hagyja elcsábítani magát a boltozat magasságától, gondolatban ő is elképzelheti, akár csak a végtelen költője, a véghetetlen tereket, s azokon túl emberfeletti csöndet és mélységesen mély nyugalmat. Mária pontosan olyan, mint egy gótikus székesegyház, amely őrzi a csöndet. Féltékenyen. Nem töri meg akkor sem, ha valamely része beszél. Sem a templom csöndje, amely ott játszik a magasban az ablakok színes fényével és az oszlopfők intarziáival, meg az apszis görbületével. Sem az orgona sóhaja, vagy a gregoriánének titokzatos kadenciái, amelyek alulról szállnak fel a magasba és díszítik. De Mária miért a csönd székesegyháza? Először is, mert szűkszavú asszony. Az evangéliumban csupán 4-szer szólal meg. Az angyali üdvözletkor, azután, amikor a Magnifikátot énekli, amikor megtalálja Jézust a templomban és a galileai Kánában. Miután meghagyta a lakodalomban a szolgáknak, hogy figyeljenek arra az egyedüli szóra, amely számít, örökre elhallgat. Csöndje azonban nem csupán a hangok hiánya. Nem a zajoktól való mentesség, és nem is a józanság különös aszketikájának eredménye, hanem egy jelenlét teológiai burkolata. A teljesség burka, a méh, amely az igét őrzi. A rómaiakhoz írt levél egyik utolsó sora adja számunkra a megfejtési kódot Mária csöndjéhez. Jézus Krisztusról szól, a kinyilatkoztatás titkáról, amelyre örök idők óta csönd borult. Krisztus a hallgatás misztériuma, elrejtett, tehát titok. Szó szerint csöndbe burkolózott. Más szóval Isten igéje az örökké valóság ölén a csöndbe volt pólyálva. A történelem ölébe kerülve sem kaphatott más pólyát, és ezt Mária saját személyével kínálta fel neki. Így vált Mária az ég titokzatos hallgatásának földi meghosszabbításává. Jelkép lett azok számára, akik meg akarják tartani a szeretet titkait. Mindannyiunk számára, akiket zavar a lárma, az ige hallgatak tartója marad. Megőrizte ezeket a szívében. Szűz Mária, csöndasszonya, vezess vissza bennünket a béke forrásaihoz. Szabadíts meg minket a szavak ostromától, mindenekelőtt a sajátjainktól, de a másokéitól is. A zaj fiaiként azt gondoljuk, elfedhetjük gyötrő bizonytalanságunkat véget nem érő beszédünk ürességével. Add, hogy megértsük, Isten csak akkor tud majd szólni, ha mi elhallgatunk. A lármával együtt élve meggyőztük magunkat arról, hogy elháríthatjuk a félelmet, ha feljebb csavarjuk a hangerősítőinket. Add, hogy megértsük, Isten csak a sivatag homokjában közli magát az emberrel, és szavának semmi köze nincsen a mi lármánk decibeljeihez. Magyarázd el nekünk a bölcsesség könyvének azt a részletét, amit egykoron karácsonykor oly nagy csodálattal olvastak fel. Mielatt mélységes csend borította be a mindenséget, az éj sietős útjának közepén mindenható ígér az égből, királyi trónodról ott termett a pusztulásra szánt föld közepén. Vezess vissza bennünket, kérünk, az első jászol merengő áhítatához, és ébreszt fel újra szívünkben a vágyat a csendes éj iránt. Szűz Mária, csöndasszonya, mesélj nekünk Istennel való találkozásaidról. Milyen vidékre vonultál vissza délvidéki tavaszokon, távol Názáret zajától, hogy meghalld az ő hangját? Milyen sziklarepedésekbe rejtőztél serdülőkorodban, nehogy a vele való találkozást az emberi zajok erőszakossága meggyalázza? Galilea, amely holdfényben úszó teraszain tápláltad virasztásaidat éjszakai zsoltározással, miközben odalent az olajfák között csak a békák brekegése szolgáltatott zenét tiszta gondolataidhoz. Miről beszélgettetek a falu kútjánál gyermekkorod barátnőivel? Mit adtál Józsefnek, amikor alkonyatkor kézenfogva Esdrelon lejtői felé vagy verőfényes napokon a Tibériás tavához vezetett téged? A titkot, amely méhedben rejtettél, szavakkal mondtad el neki, vagy a boldogság könnyeivel? A Sémach Izraelen és az eresztről lecsurgó esővíz monotóniáján kívül milyen hangok járták át téli estéken az ácsműhelyt? Szíved kincses ládikóján túl volt egy titkos naplód is, ahová feljegyezted Jézus szavait? Miről beszéltetek 30 év alatt a szegényes étkezőasztal mellett? Szűz Mária, csöndasszonya, védj fel bennünket iskoládba. Tarts távol minket a zajok vásári forgatagától, ami könnyen megszédíthet bennünket és bezáruláshoz vezet. Őrizd meg bennünket a szenzációs hírek beteges élvezetétől, ami süketté tesz minket a jó hír iránt. Tégy minket az akusztikus ökológia munkatársaivá, ami visszaadja a szemlélődés élvezetét a nagyvárosokban is. Győzz meg minket, hogy csak a csöndben érlelődhetnek az élet nagy dolgai, a megtérés, a szerelem, az áldozat, a halál. Végül még azt is kérnénk tőled, édesanyánk, aki akár csak Krisztus a kereszten megtapasztaltad Isten hallgatását, ne távozz el tőlünk a megpróbáltatások idején. Amikor a nap számunkra is elborul, az ég nem felel kiáltásunkra és a föld üresen döng lépteink alatt, amikor az elhagyatottságtól való félelem elkeseredésbe taszítana, maradj akkor mellettünk. Abban a pillanatban törd meg a csöndet, juttass nekünk a szeretet szavaiból. Így bőrünkön fogjuk érezni húsvét borzongását, még mielőtt befejeződne agóniánk. Mária az engedelmes asszony. Gyakran beszélnek vak engedelmességről, de soha nem süket engedelmességről. Vajon miért? A magyarázathoz segítségül kell hívnom az etimológiát, ami néha az aszkézisnek is segédkezet tud nyújtani. Az engedelmes latinul obediens, ami az ob audire szóból származik. Ez azt jelenti, szemben állva valakivel meghallgatni őt. Amikor felfedeztem ezt szó eredetét, magam is egyre inkább megszabadultam a hamisan értelmezett engedelmesség fogalmától, ami csupán a saját akaratom passzív lenullázását jelenti, és megértettem, hogy annak még távolról sincs semmi köze a lemondók alázatoskodó magatartásához. Aki engedelmeskedik, nem megszünteti a szabadságát, hanem felmagasztalja azt. Nem rejti el a talentumait, hanem a kereslet kínálat logikája szerint él vele. Nem alacsonyodik le a robot megalázó szerepéig, hanem az odafigyelés és a párbeszéd mélyebb mechanizmusait indítja be. Van egy csodálatos mondat, amiről nemrégiben még úgy tartották, hogy a tiltakozások éveinek találmánya: állva engedelmeskedni. Gyanús mondatnak tűnik, amivel minden esetre csinyán kell bánni. Pedig ez az engedelmesség valódi természetének felfedezése, amelynek dinamikájához hozzátartozik valaki, aki beszél, és egy másik, aki válaszol. Az egyik, aki tisztelettel ajánlatot tesz, s a másik, aki szeretettel elfogadja. Az egyik, aki az erőszak árnyéka nélkül rámutat egy tervre, a másik, aki örömmel fogadja meg az útmutatást. Valójában csak állva lehet engedelmeskedni. Térden állva alávetésről van szó, nem engedelmességről. Így csak engedni, alávetni lehet magunkat, de nem szeretni. Beletörődni lehet, de együttműködni nem. Tereza például, akinek férje minden kívánságára igent kell mondania, és nem mehet el otthonról soha, mert férje féltékeny, és esténként, amikor az ura részegen tér haza, és a gyerekek sírnak, jó nagy verést kap anélkül, hogy ellenállna. Ő egy elnyomott nő, nem pedig egy engedelmes asszony. Az úr egy napon majd bizonyára megjutalmazza, de nem erényeiért, hanem az elviselt szenvedéseiért. Egy szóval, az engedelmesség nem a visszaélés eltűrését jelenti, hanem a szabadság megtapasztalását. Nem a sanyargatásba beletörődött csönd, hanem egy felsőbb elgondolás örömteli befogadása az engedelmesség. Nem a bánatában egyedül maradott lemondó gesztusa, hanem a szeretet válasza, ami egyébként a kérést megfogalmazóban inkább egyfajta nagyvonalúságot feltételez, semmint hatalmat. Aki engedelmeskedik, nem szűnik meg akarni, hanem olyannyira azonosul azzal a személlyel, akit szeret, hogy az övéhez illeszti a maga akaratát. Íme Mária engedelmességének logikai és nyelvtani elemzése. Ez a gyönyörű teremtés nem hagyta kisajátítani a szabadságát, még a teremtőtől sem. De igent mondva ráhagyatkozott. Szabadon és olyan felelősségteljes lelki ismerettel lépett bele az üdvtörténet sodrába, hogy Gábor angyal égbe való visszatértekor nem kevésbé örömteli üzenetet vihetett az Úrnak, mint amikor a földre jött. Talán nem volna helytelen Lukács evangéliumának első fejezetét inkább az Úrnak, mint Máriának szóló angyali üdvözletnek nevezni. Szűz Mária, engedelmes asszony, akit az a kegyelemért, hogy Isten színe előtt járhatsz, add, hogy hozzád hasonló módon képesek lehessünk mi is az ő arcát keresni. És amikor arra is indít minket, vessük magunkat az előttünk lévő sötétbe, hogy elérhessük őt, akkor szabadíts meg a mélységek fölött érzett szédüléstől, és add meg annak bizonyosságát, hogy aki az Úrnak engedelmeskedik, nem zuhan a földre, mint egy akrobata, védőháló nélküli veszélyes cirkuszi látványosságban, hanem mindig az ő karjai közé esik. Szűz Mária, az engedelmes asszony, te tudod, hogy Isten arcát, ameddig idelen járunk, csak az emberi arcok számos közvetítésén keresztül találhatjuk meg, és hogy szavai csak a mi szegényes földi szókészletünk visszhangjai által jutnak el hozzánk. Add nekünk ezért a hit szemeit, hogy engedelmességünk történelmivé váljon a mindennapokba, párbeszédben a múlandó partnerekkel, akiket ő arra választott ki, hogy jelei legyenek örökkévaló akaratának. De őrizd meg bennünket a könnyű megelégedettségtől és a kényelmes alkalmazkodástól a közbülső fokokon, amik megakadályozzák, hogy feljussunk egészen hozzád. Nem ritka ugyanis, hogy bálványimádó ösztöneink, amelyek még nem hunytak ki szívünkből, evangéliumi engedelmességnek látassák velünk azt, ami csak hízelgés, és kifinomult erénynek azt, ami csak szánalmas haszonlesés. Szűz Mária, engedelmes asszony, te, aki fiad életének megmentéséért kijátszottad a zsarnokok parancsait, és az egyiptomi meneküléssel a passzív ellenállás és a polgári engedetlenség jelképe lettél számunkra, add meg nekünk az ellenállás büszkeségét mindannyiszor, amikor a lelki ismeret azt tanácsolja, hogy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embernek. És hogy ilyen nehéz választásban ne hiányozzon sugallatod, engedd meg, hogy legalább ilyenkor így könyöröghessünk hozzád. Szűz Mária, engedetlen asszony, könyörögj értünk!
Antonino Bello Korunk asszonya Mária című művének 9. részét hallották, felolvasta Baranyi Péter. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Parócai Bernadett volt.
Szentek, szentéletű emberek.
Aranyszavú Szent Péter, püspök, egyháztanító. Aranyszavú Szent Péter születésének pontos idejét nem tudjuk. Valószínű, hogy kevéssel 400 előtt látta meg a napvilágot Imolában. A város püspöke Cornelius vezette el jó atyaként a papságra. Péter még 430 előtt Ravenna püspöke lett. Péternek Agnellus adta a Chrysologus, aranyszavú nevet, követve az antiochiai példát, ahol János papot, a későbbi konstantinápolyi püspököt ékes szólása miatt Chrysostomus aranyszájúnak nevezték. Aranyszavú Péternek mintegy 180 beszéde maradt fenn. Stílusa tömör volt, és megfelelt az ókori szónoklás szabályainak. Nem beszélt tovább, mint egy negyed óráig. Forró nyári napokon nem beszélt. Nagypénteken pedig azért hallgatott, mert eltemették a szót, vagyis Jézus Krisztust. Beszédei, mivel arra törekedett, hogy a nép megértse, szemléletesek voltak. A korabeli ízlésnek megfelelően sok görög szót használt. A hit és erkölcs tanítása terén kifejtett tevékenységért Aranyszavú Pétert 1729-ben az egyháztanítók sorába emelték. Halálának pontos idejét nem tudjuk. Utolsó beszédeiben háborús veszedelemre, járványra, hadifoglyok tömegeire utal. Lehetséges, hogy a hunok betöréséről beszélt. A ravennai egyház püspökkönyve szerint Péter Ravenna mellett július 31-én halt meg. Ünnepét 1729-ben vették fel a római naptárba, december 4-ére. 1969-ben áthelyezték július 30-ára. A hagyomány megőrizte, milyen sajátos módon látta el püspöki feladatait. A karizmatikus szónok csak hamar megnyerte hallgatói szívét. Sokakkal megesett az, ami Ágostonnal, Ambrós szószéke közelében, a szavak behatoltak a lélekbe, és a hallottakat nem lehetett semmibe venni. Akarva, akaratlanul hatottak. Irítséggel telt udvaroncok, vetélytársaikat előnyben részesítették, zsugorjak és fösvények szétosztották gyűjtött javaikat a szegények között. Vége szakadt az erkölcstelen játékoknak és táncoknak, a haladó antik világ e kísérő jelenségeinek. Tévtanok hívei megtértek, és fölvételüket kérték az egyházba. Egy nap, amint olvashatjuk, a szószéken elhagyta a hangja. A túlzott erőfeszítéstől megbénultak a hangszallagjai. A nép hangosan feljajdult a templomban, és nem akart lecsillapodni. Sokan a 8 hónap alatt, míg nem hallhatták, annyira szomorúak voltak, mintha személyes gyász érte volna őket. Néhány részlet Aranyszavú Szent Péter beszédeiből. A hazatért tékozló fiúval ezt mondatta. Mindent elveszítettem, amit csak egy fiú elveszíthet, de az atya abból, ami őt atyává teszi, semmit nem veszített el. Az évvégi ünnepélyek túlkapásai ellen így emelt szót. Aki az ördöggel mulat, az nem ünnepelhet Jézus Krisztussal. Szentelése évfordulóján elmondta, hogy szerinte milyennek kell lennie a püspöknek. Jól együtt kell működni az állam vezetőivel. Az öregek iránt tisztelettel kell viseltetnie. A fiatalokat jósággal és szeretettel kell megnyernie. A paptestvéreket és a gyerekeket pedig szeretnie kell, mindenben Krisztus szabad szolgájának kell bizonyulnia. A mi atyánkról ezt mondta egyik beszédében. Krisztus azért tanított meg röviden imádkozni, mert gyorsan meg akarja adni, amit kérünk. Menjünk hát, gyermekeim, ahová az irgalom szólít, a szeretet vonz, a vágy hív. Istent az atyát érezze a szív, mondja a nyelv, szólítsa a lélek, és minden, ami bennünk van, legyen nyitva kegyelmének, s ne a félelemnek, mert a bíró atyává változott, s nem azt akarja, hogy féljük, hanem hogy szeressük őt. Imádkozzunk Aranyszavú Szent Péter ünnepén. Istenünk, te Aranyszavú Szent Péter püspököt, megtestesült igéd kiváló hirdetőjévé tetted. Közben járására add, hogy az üdvösség szent titkait szívünkben szüntelenül fontolgassuk, tetteinkkel pedig hűségesen megvalljuk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 9.